Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ez a Reggeli Monitor Extra, ezúttal is a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. A következő 20 percben szó lesz arról, hogy Németországban úgy tűnik, a kormánykoalíció minden tagja rábólintott arra, hogy legalizálhatják hamarosan április 1-től a rekreációs célú marihuána használatot és termesztést. Zaher Gábor toxikológust arról is kérdezzük, hogy Magyarországon mekkora esélye van mindennek. Utána pedig arról fogjuk kérdezni a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökét, hogy tényleg igaz-e az a híresztelés, miszerint az egyre nagyobb számú külföldi vendégmunkások letörik a hazai fizetések színvonalát. De akkor menjünk sorba, április 1-től ugyanis engedélyezné a német kormány a rekreációs célú marihuána bizonyos feltételek melletti használatát. A német kormánypártok szerint a szabályozás a modern drogpolitika mérföldköve lehet, megfékezheti a fekete piacot, ellenőrizhetővé és biztonságosabbá teheti a fogyasztást. Zaher Gábor toxikológus szerint Magyarországon még legalább 10 év kell ahhoz, hogy egyáltalán beszélni kezdjenek mindenről a döntéshozók. Péri Nagy Kata interjúja következik.
A német kormány rábólintott arra, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyezi a kanabisz, vagyis a marihuána alkalmazását, mindez április 1-től. Fontos még elmondani, hogy ez a kormánynak a javaslata, még a Bundestagnak és a Bundesrátnak ezt jóvá kell hagynia, de azért alapvetően rekreációs célú engedélyezésről van szó. Mi nevezhető rekreációs célnak?
Hát először is tök jó lenne, ha ez nem egy április tréfa lenne, ugye, hogy április 1-től lenne mindez hatályos. Most a rekreációs célú marihuána használat alatt azt értjük, amikor ugye nem orvosi céllal használja valaki, hiszen azt ma már tudjuk ugye a kendernövényben lévő különböző hatóanyagok, akár a pszichoaktív THC, akár az egyéb cannabidiol, cannabigerol és egy csomó más egyéb hatóanyagnak van a evidenciával, ez a legmagasabb fokú evidencia az orvostudományban, alátámasztott pozitív medicinális hatása. Minden, ami ezen kívüli, az úgynevezett rekreációs típusú. Mondhatnánk azt, hogy valójában, ha a magyar törvényeket nézzük, a jelenlegi hatályos magyar törvényeket, akkor ez minden visszaélésnek számít, ami azt jelenti, hogy ugye maga a marihuána pszichoaktív hatóanyaga az a pszichotrópszer kategóriába tartozik, és innentől kezdve ennek a használata, kereskedelmi forgalomba hozatala, és egy csomó-csomó egyéb más kitétel van, az mind-mind ugye a büntető törvénykönyvbe ütközik. Ez alól akarnak ugye a németek némi könnyítést adni, és világos, hogy itt ők jó eséllyel bele fognak építeni olyan jellegű gátakat, hogy 18 év alatti annak átadni, meg lehet határozva valószínűleg az a mennyiség, amit valaki egyszerre saját magánál tartott, ami valószínűleg egy alacsony mennyiség lesz.
25 gram.
25 gram. Meg lesz határozva esetenként az, ha valakinek otthon van növény, akkor hány növény lehet otthon, és így tovább, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ha a németek álláspontját vesszük, és hát valljuk őszintén, hogy ők azért kicsit előrébb járnak egy csomó mindenben, mint mi, akkor azt mondom, én ezt el tudom fogadni. Na most ez persze nem azt jelenti, hogy én legalizáció párti vagyok, mármint ami a magyar helyzetet illeti. Én abszolút legalizáció ellenes vagyok, ha már belegondolunk abból, hogy most itt vagyunk 2024. február elején, akkor tényleg az Magyarország legnagyobb problémája, hogy legalizáljuk a marihuánát, vagy nem. Igen, kell erről beszélni. Elsősorban persze szakmai alapokon természetesen. Pro és kontraérveket fölhozni. Egyelőre legalábbis az én olvasatomból, hogy a kontraérvek azok sokkal-sokkal többen vannak, ugye, mint a proérvek. És ha most ezt Magyarország vonatkozásában nézzük, hogy hogyan is néz neki mondjuk az elkövetkező 5-10 év, ami a marihuánáról szólna, hogy eljuthatnánk-e odáig, hogy Magyarország is be tudná állni ebbe a sorba. Azt kell mondani, hogy igen, de ennek meg kell, hogy legyenek a különböző fokozatai. Első lépésben talán Magyarországon is ugye az orvosi marihuána kellene tulajdonképpen bevezetni, hiszen ahogy itt egy pár perccel ezelőtt mondtam, ugye az A-típusú magas evidenciák, azok magukért beszélnek, és hogyha mondjuk gyógyászati célra lehet ezt alkalmazni a világ számtalan országába, akkor Magyarországon miért ne? Nem tudok rá választ mondani.
Milyen gyógyászati hatása van?
Hányás csillapító bizonyos speciális idegrendszeri betegségekben, például görcsoldó hatású, szklerózis multiplexnél fájdalomcsillapító hatása van. Aztán bizonyos epilepszia szindrómáknál, gyerekkori epilepszia szindrómáknál is már bevezették elsődlegesen használatos szernek, daganatos betegségekben is megvan, ugye esetenként ennek a pozitív hatása. Szóval azért ma már vannak erre evidenciák, és gyógyszerként is tulajdonképpen ez már jelen van nagyon sok országban a világon, akár szintetikusan előállított, akár természetes formában. Szóval én úgy gondolom, hogy ez egy pillanatig nem kérdés, hogy ez beleférhet. Szóval attól, hogy egy szer, az egy kábítószer, ahogy mondjuk ezt laikusként nevezzük, ettől még meg lehet a gyógyászati hatása. Hát gondoljunk bele például a morfiumba, gondoljunk bele például a fentanilba, hogy ez egy szintetikus morfin származik, a lónyugtatóként elhíresült ketaminba, ami mondjuk a függőségi ellátásnak az egyik nagyon fontos alapvető gyógyszere, akkor az esketaminba, amelyik ugye a ketaminnak egy picit módosított variál, és amelyet például depresszióban, súlyos fokú depresszióban természetesen nem első lépcsős gyógyszerként, hanem másod-harmad lépcsőben használatos gyógyszerként tök jó lehet.
Na jó, de ezeket orvosok használják, ugye mi meg
hát
a...
Hát abszolút, de hát én is ezt mondom erre, hogyha az orvosi marihuána bevezetése megtörténne, az ugye nem egy rekreációs cél lenne, az azt jelenti, hogy adott egy beteg, akinek mondjuk szklerózis multiplexe van, és megvannak ugye azok a tünetei, amelyek ilyenkor jelentkeznek, és ma már azt pontosan tudjuk, hogy ezt a THC, a szintetikusan előállított THC képes enyhíteni ugye ezeket a tüneteket. Szóval és ez gyógyszerformájában is egy Sativex fantérzenő készítmény formájában jelen van, és Magyarországon is nagyon bonyolult engedélyezés után néhány beteg ezt ma már használja és használhatja is. Összességében természetesen mindenféle társadalombiztosítási támogatása nélkül. Tehát ez lenne az első lépés. A második lépés lehetne talán a dekriminalizálás, hiszen ma például Magyarországon egy marihuánás cigaretta elszívásáért akár 2 év börtönbüntetést is kaphat valaki, és hogyha mondjuk ő ezt átadja valakinek ezt a spanglit éppen a szívás közben, hogy a másik is szívjon belőle, és mondjuk ez egy megszokott használati mód, akkor ez már rögtön 3 évre fog fölugrani. Az, aki átvette, annak rögtön 2 év, és ha ő visszaadja, idézőben a tulajdonosnak, akkor már ő is akár 3 évet is kaphat, talán utána a harmadik lépcsőfoként jöhetne majd szóba ugye egyfajta legalizálás, hogy mikor? Szerintem leghamarabb 5-8, de inkább 10 év múlva, amikor már tényleg úgy látjuk, hogy ennek az országnak már olyan nagyon-nagyon sok megoldandó problémája nincsen, hát akkor beszéljünk erről, de mondom, szigorúan szakmai alapon, és nem politikai alapon.
Ugye most nem is arról van szó, hogy Magyarországon történne meg ez a legalizálás, hanem Németországban. Ez maga a modern drogpolitika, és a németek érvelése az, hogy ezzel nem csak egészségvédelmet lehet javítani, hanem a fekete piacot és a szervezett kábítószer bűnözést is meg lehet fékezni. Van értelme ennek az érvelésnek?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy van, hiszen a klasszikus drogháború, ezt már pontosan tudjuk, ez már sok-sok évvel ezelőtt valójában elveszett. Lehet üldözni, lehet fölégetni a kokacserjéket, lehet a mágföldeket lepermetezni, hogy ott ne nőjön tulajdonképpen semmi, és így tovább. De igazándiból ezek az intézkedések semmi különösebb eredményt nem hoztak. Hiszen például, hogyha megnézzük azt, hogy a Magyarországra bekerülő kábítószernek hány százaléka az, amit mondjuk a hatóságok lefoglalnak, akkor itt a vélemények megoszlanak, de mindenképpen ez 10% alatt van. Ez a fajta drogpolitika, amit ugye kínálatcsökkentési drogpolitikának hívunk, az valljuk őszintén nem vált be. A keresletcsökkentés lenne az, ami fontos lenne, ami miről szól? Beszéljünk róla, felvilágosításról, mondjuk el, hogy miről szólnak ezek a szerek. Lássák azt például a szerhasználók, hogy mondjuk napjaink kábítószer használata, az tulajdonképpen az orosz rulett kategóriába tartozik. Nem tudom, mi van abba a porba, nem tudom, mi van abba a tablettába, és most itt elsősorban ugye a szintetikusan előállított szerekről van szó természetesen. És ettől a pillanattól kezdve ez tökre kiszámíthatatlan. Míg tény és való, hogy az a fajta politika, ami arról szól, hogy akkor mondjuk legyen ez állami monopólium. Persze itt is fölmerülnek majd kérdések, hogy ki az, aki lecsaphat erre, ki az, aki mondjuk ez a termelő lehet. Meghatározott helyen, meghatározott embereknek lehessen tulajdonképpen ezt csak árusítani. Ez valamelyest talán azt gondolom, hogy kézben tudná tartani ezt az egész problematikát, de én úgy gondolom, hogy jelenleg Magyarország erre még nem érett, ennek a problémának az ilyettén való megoldására, hogy akkor nosza, álljunk neki, és akkor legalizálunk, és itt tény is való, hogy kellene várnunk még legalább egy 5, de inkább egy 10 évet, míg ez azt gondolom, hogy akár Magyarországon is majd megvalósítható lesz.
Na most ezt le tudja rövidíteni, ezt az időszakot, az, hogyha a németeknél ezt bevezetik?
Alapvetően azt gondolom, hogy nem. Az ő társadalmuk azért kicsit másképpen működik, mint a miénk. Ott azért sokkal inkább egyfajta kvázi német fegyelem, poroszos fegyelemre vannak nevelve valójában az emberek, gondoljon csak mondjuk a közlekedésre, gondoljon csak az ilyenfajta morálokra. Valószínűleg egy ilyen szituáció nem azt jelenteni, hogy aki eddig nem használtad, akkor most hirtelen rákattom, hogy jaj, de jó, hát elmúltam 18 éves, akkor tarthatok otthon 25 grammot, és akkor vidáman elfüstölhetem. Igaz, hogy eddig még soha az életemben nem használtam, nem próbáltam ki, de most akkor valójában eljött a pillanat, szóval én nem látom ennek ilyen veszélyt, de az, hogy ellenőrzött legyen a szernek a minősége, például a THC tartalom. Gondoljon bele, hogy annak idején a Woodstocki Fesztivál idején mondjuk olyan 2% körüli volt, 3% volt ugye a tetrahidrokannabinol tartalma egy klasszikus jointnak, ma nagyjából olyan 10-12-15, akár 20%-ot is elérheti, sőt ugye előállítottak génmódosítással olyan növényeket is például, amelyek akár majd 40%-nyi hatóanyagot tartalmazhatnak, és hogyha ez azért szabályozva lenne, akkor részben lenne az államnak ebből egyfajta adóbevétele, hiszen ezt ugyanúgy idézőjelben jövedéki adóval kellene sújtani, mint bármi egyéb más terméket, részben pedig sokkal inkább ellenőrizhetővé válna a piac, és az ma már tény is való, hogy szintén nem titok, hogy például az Egyesült Államokban, azokban az államokban, ahol nem csak az orvosi marihuána, hanem a rekreációs célú marihuána használat is ugye engedélyezve van, ott például az opioid típusú szerek, fentanil és egyéb más szintetikus fentanil származékok használata valójában visszaesett. Tehát egy ilyenfajta idézőjelbetett pozitív hozadéka is lenne. Félre ne értsék, én abszolút nem vagyok legalizáció párti, hanem ki kell várni itt az időt, és be kell tartani, vagy be kellene tartani ugye azokat a lépéseket, amelyekről az előbb is beszéltem.
Az elmúlt percekben Zaher Gábor toxikológust hallották, most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy hiába javul a hazai gazdasági környezet, mégsem enyhül a béremelési nyomás a munkáltatókon, ezt mondta a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. Annak ellenére, hogy idén az infláció éves szinten 5-6%-on alakulhat, a munkavállalók még mindig kétszámjegyű béremelésben reménykednek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke szerint a várt kétszámjegyű béremelés azért sem lehetséges, mert a minimálbérnek közelítenie kellene az átlagbérhez, de még mindig nem záródik kellő mértékben a szakadék a kettő között. Rolek Ferencet arról is kérdeztük, hogy egyre nagyobb számú külföldi munkaerő érkezik Magyarországra, és ők milyen hatással lehetnek a hazai bérkörnyezetre. Maurer Kristóf interjúja.
Idén már kedvezőbb gazdasági környezetre számíthatunk idehaza az elemzői várakozások szerint. A munkáltatókra helyeződő béremelési nyomás ezzel egy időben csökkenhet. Mit vár az MGOS idén ilyen téren? A hazai vállalatok esetében milyen tendenciák várhatóak?
Én azt gondolom, hogy valóban úgy tűnik, hogy most a recessziónak vége van, és elkezdődött egy lassú növekedés a magyar gazdaságban, tehát a gazdasági helyzet javul. Ugyanakkor sajnos nem gondolom azt, hogy a béremelési nyomás az csökkenne. Ennek ugye az az oka, hogy az elmúlt időszak magas inflációja nagyon magas béremelési várakozásokat gerjesztett, és ez lassan fog kimúlni annak ellenére, hogy az infláció ugye a tavalyi átlagosan 18%-ról, az előjelzések szerint az idén olyan 5-6% körül lesz, de a lakosság fejébe egyelőre nagyon benne van, és a munkavállalók fejébe ez a magas infláció, tehát továbbra is nagyon sok helyen kétszámjegyű béremelésben reménykednek, aminek azért a gazdasági pénzügyi helyzet az nem igazából felel meg. Fokozza az elvárásokat az, hogy a 2024-re a minimál bér 15%-kal emelkedett, tehát ez is ugye egy rendkívül magas emelkedés, és sokan ezt is kiinduló pontnak tartják a saját béremelési elvárásaikhoz.
Akkor egy ilyen egész éves átlagban lehet reális ez a kétszámjegyű béremelés, amit az előbb említett?
Én szerintem az katasztrofális lenne a magyar gazdaság számára. Tehát én azt gondolom, hogy reálisan, hogyha mondjuk lesz a magyar gazdaságban egy durva 3-4%-os béremelés, akkor éves átlagban szerintem a reális bérnövekedés átlagosan az olyan 8-9% körül van. Ez egyébként azért is nagyon fontos, mert ugye az előbb már említettem, hogy a minimálbér az 15%-kal emelkedett. Ez azért emelkedett egyébként, és azért született meg ez a megállapodás erről a relatíve magas mértékről, mert mindenki azt szeretné, hogyha a minimálbér relatíve jobban fölzárkozna az átlagbérhez, illetve a mediánbérhez. Na most, hogyha az átlag is ugyanúgy emelkedik ebbe az évbe is, mint a minimálbér, akkor abban az egészből nem lesz semmi, és a minimálbéresek megint rosszul járnak, pont a legrosszabbul kereső réteg. Tehát ez itthoni elvárás is, kicsit Európai Uniós irányelvnek való megfelelés is, amiben azt célhozná, hogy a minimálbérek sokkal jobban emelkedjenek. Ez a minimálbér 15%-ához nagyjából ez az átlagbérnek ez a 8-9%-os emelkedése felelne meg.
Igen, az Európai Unió részéről itt a minimálbér felé van egy konkrét szabályzás is az idei évre.
Konkrétnak nem nevezném a dolgot, tehát van az Európai Uniós irányelv, ami bizonyos elveket rögzít le, de elég nagy szabadságot ad abban, hogy az egyes országokban mi történik. Az a lényeg, hogy mindenképpen kell egy átlátható tervnek születni arra, hogy a minimálbérek hogyan fognak alakulni, és hosszú távon is hogyan fogják a minimális megélhetési költségeket fedezni.
Mindenképpen beszélnünk kell még egy másik fontos munkaerőpiacot érintő témakörről, amely ugye egyre nagyobb és nagyobb reflektorfényt kap az elmúlt időben. Ez a külföldi munkaerő kérdése. Sok olyan narratíva terjeng, hogy ugye olcsóbban lehet őket alkalmazni, és ezért is egy jobb alternatív megoldás, főleg egy munkaerő hiányos helyzetben. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez elősegítheti mondjuk a béremelési nyomás csökkenését is, illetve a kettő közötti összefüggés meglátszik majd az idei évben a konkrét számadatokban is?
Nem, a kettő között az égvilágon semmi összefüggés nincs. Ugye a magyar munkajog szerint is az azonos munkáért azonos bérelve ez a munkatörvénykönyvben benne van, tehát ugyanannyit kell fizetni akkor is, ha valaki magyar, meg akkor is, ha nem magyar. Sőt, ugye a külföldi munkavállaló az többe kerül, mert nagyon sok a járulékos költsége, tehát éves szinten egy külföldi munkavállaló átlagosan 3-4 millió forinttal többe kerül, mint egy magyar. Tehát ilyen kiváltás nincs. Relatíve nem gyorsan növekvő külföldiek száma egyébként pedig azért van, mert demográfiai okok miatt évente a magyar munkavállalóknak a létszáma az 30-40 ezerrel csökken minden egyes évben. Ez ugye kiszámítható, 10 év alatt akár 300-400 ezer emberrel kevesebb dolgozik, miközben a munkaerőigény lényegesen nem változik. Tehát egyszerűen a külföldi munkaerőre azért van szükség, hogy egyáltalán működni tudjon a magyar gazdaság.
Tehát akkor ebben a 2024-es évben a munkaerőhiány, mint fontos, hát vagy jelentős gazdasági akadály még mindig akkor itt lesz velünk, és
hát
akkor, ez a tempó akkor még mindig nem csökkenni látszik?
Nem, hát abszolút nem, sőt, hát nem csak 2024-ben lesz velünk, hanem hogyha a magyar gazdaság szépen fejlődik tovább, és a munkaerőigény nem csökken drasztikusan valami váratlan esemény miatt, akkor ez évről évre csak fokozódni fog, mert ahogy említettem, ugye minden egyes évben 30-40 ezerrel kevesebb magyar munkavállaló van, tehát ez azt jelenti, hogy kumulálódik az évek során. Tehát elméletileg, ha nem változik semmi, akkor minden évben 30-40 ezerrel több munkavállalót kell valahonnan szerezni. Ha belföldről nem megy, akkor külföldről. Ennek ugye a másik oldala az, hogy ezt lehessen csökkenteni, ezt a külföldi munkaerőigényt, hogy olyan termelékenységi, hatékonysági beruházásokra van szükség jelentős számban a magyar cégeknél, ami a munkaerő keresletet csökkenti.
De ez nyilván egy hosszabb távú folyamat.
Hát ez egy hosszabb távú folyamat, de ugyanakkor miután ugye a trendek azok nem változnak, hiszen már azok is megszülettek, akik 20 év múlva állnak munkába, tehát ez a csökkenő munkaerőállomány, ez most már be van kódolva a magyar gazdaságban, meg általában a fejlett országok gazdaságába. Ezért azt gondolom, hogy kivételtetlen az, hogy nagyon jelentős termelékenységi beruházások, mesterséges intelligencia, robotizáció, ezeknek gőzerővel kell menni a magyar gazdaságban, különben valóban nehéz helyzetbe kerülünk, mert olyan nagy lesz a külföldi munkaerő iránti igény, ami komoly problémákat okozhat.
De akkor az idei évben egy külföldi munkaerői beáramlás még nagyobb ütemben is érkezhet, mint mondjuk az elmúlt években vagy tavalyhoz képest?
Azt gondolom, igen. Tehát pláne, hogyha ugye folytatódik ez a magyar gazdaságnak a fellendülése, ami elkezdődött, és hát gondolom minden mindjárt abban bízunk, hogy ez folytatódni fog, akkor azt gondolom, hogy igen, fokozódni fog a külföldi munkaerő iránti igény.
Az elmúlt percekben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnökét, Rolek Ferencet hallották, és ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk. Imre Lőrincet hallották. Amennyiben kíváncsiak akár ezekre a beszélgetésekre, vagy más tartalmainkat is visszahallgathatnák, azt megtehetik a Trend FM podcast csatornáján is. Hamarosan jövünk a friss hírekkel. Maradjanak velünk!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.